Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban az FM 98-on.
Mondd azt, hogy soha se féljek. Mondd azt, a tűz el nem éget. Mondd azt, hogy semmi se fájhat. Mondd azt, hogy vársz, még megtalállak. Az úgy még nekem. Mondd azt, hogy ezerszer élek, akkor is értesz, ha nem beszélek. Mondd azt, hogy senki se bánthat a sötétben, senki se láthat. Hazudj még nekem! Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.
Jó estét kívánok, a Demokrácia most című műsort hallják a kedves hallgatók. Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc a házigazdák, köszöntjük Önöket. Érkezik minden pillanatban kedves vendégünk. Addig hadd emlékezzek meg, néhány nappal ezelőtt nyilván a hírekből értesülhettek róla, hogy meghalt Václav Havel, aki a Csehszlovákia, majd a Cseh Köztársaság elnöke is volt. És a nagyon híressé vált ellenzéki Kárta mozgalomnak is egy kulcsfigurája volt. Amit én most itt egy kicsit rávaló emlékezésként és talán a mai témánkhoz is kapcsolhatóan előszedtem, egy nagyon régi és számomra nagyon izgalmas írása, a civil társadalom és új ellenségei, és néhány sort ebből a cikkből felolvasnék, már csak azért is, mert ez szerintem indítója is lehet, vagy reflektálója lehet a mai műsorunknak. Úgy kezdi, és aztán csak néhány részletet hallhatnak majd. Az igazi civil társadalom a demokrácia legszilárdabb alapja. A választási kampányok hevében sokszor feledésbe merül ez az igazság. Aztán később, amikor a politikusok kritikája következik, azt írja, hogy a egyes politikusokról többnyire így érvelnek. Az emberek minket választottak, akaratukat nyilvánították, hogy mi kormányozzunk. Aki ezen változtatni akar, az a képviseleti demokrácia ellen intéz támadást. A javak szociális újraelosztása az állam feladata, és nem is engedhető meg szerepkörének zsugorítása ezen a téren. Aki központi ellenőrzéstől mentes párhuzamos struktúrákat akar teremteni vagy támogatni, az magát a parlamenti demokráciát kérdezi. Kérdőjelezi meg, idézi, vagy helyezi idézőjelbe ezt a civil társadalom védelmében, vagy a civil társadalom szerepét pontosan körülíró írásában. Még egy későbbi idézetet hadd osszak itt meg a kedves hallgatókkal, és mondjuk egy kicsit hadd legyen ez emlékezés Václav Havelra. Valójában azonban arról van szó, hogy nem akarnak osztozni másokkal a hatalmukban, ezt is a politikusokra érti, és ebben gyökerezik az érvelésük, amely szerint a civil társadalom támadás a politikai rendszer ellen. A pártok, mintha azt mondanák, a kormányzás a mi dolgunk, ti csak választhatok, ennél többet ne akarjatok. Pedig ez sületlenség. A politikai pártok és a demokratikus intézmények csak akkor működhetnek jól, ha erőt és ötletet merítenek egy fejlett, plurális polgári környezetből, és ki vannak téve a polgári környezet bírálatainak. A civil társadalom nem szándékozik a parlament vagy a politikai pártok megkerülésével cselekedni, ellenkezőleg hozzá akarja segíteni őket, hogy képességeik és lehetőségeik legjavát nyújtsák. a politikai pártok és a politikai intézmények kiszikkadnak a sokrétűen struktúrált civil társadalom éltető nedve nélkül, milyen szép fordulat, elveszítik kezdeményező képességüket, s végül politikai profik begyöpösödött zárt csoportjává silányulnak. Még néhány sort kijelöltem, de ezeket már nem fogom elmondani, mert megérkezett közben mai vendégünk László Tamás, akit szeretettel köszöntök, a 15. kerület polgármestere és országgyűlési képviselő is Tamás. Előre hadd a kedves vendégeknek, hadd mondjam el, hogy mi személyes kapcsolatban is vagyunk, tehát a tegeződés az nem valami bratizásból, hanem ebből a viszonyból ered. És igazából az is itt most rögtön az elején, hadd mondjam, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen pimasság is lehetne, hogy itt a politikusokat jól megkérdőjeleztük, és hát itt ülsz te Tamás, polgármester úr, aki igazából politikus vagy. Nem tudom, hogy van-e valami reflexió, ami ezzel kapcsolatosan támad benned, és nem tudom, mennyire ismerted Václav Havelnak ezt a, vagy az ilyenfajta munkásságát.
Ambivalens érzések vannak bennem ezzel a idézettel kapcsolatban. Valójában, amiről Václav Havel beszél, az egy ideális társadalom, tehát olyan társadalom, amelyikben mondjuk a civil világ az évszázados gyökerekkel bír, rendszeresen struktúrált, és ágazati szakmapolitikai szervezetek vannak, és azok tudják érvényesíteni befelé és kifelé is az akaratukat. Egy csomó olyan helyi szerveződés van, amelyik a lokalitást tűzi a zászlajára, kertbarátoktól kezdve a legkülönbözőbb szervezetek, egyházi társadalom és különböző csoportosulások léteznek, és 100 éve, tehát az az igazi társadalom. Én szerintem Václav Havel erről beszél. Tehát az a társadalom, amelyikben a civil világ viszonylag gyenge, vagy pedig legalábbis nem ismeri föl azt, hogy mennyire fontos volna az, hogy a saját érdekeiért síkra szálljon, arra ez a dolog nem egészen vonatkozik. Tehát ott valójában a civil társadalmat folyamatosan ébrezgetni kell, és folyamatosan ki kell nyújtani felé akár a önkormányzatnak, képviselőknek, akár a politikusoknak a kezét, és utána elengedni. Tehát valójában a mi feladatunk inkább a kezdeményezés, iniciálás, és utána azt mondani, hogy innen kezdve csinál te. De bizonyos mozdulatokat kell tegyen a politika ahhoz, hogy ezek a civil szerveződések elhiggyék, hogy a szavuk ér valamit, hogy ők értékesek, hogy fontosak. Ma én sajnos azt látom, hogy például a legelemibb körülmények között mondjuk legyen ez egy társasház, közgyűlés, az emberek a saját érdekük érdekében sem mennek el a közgyűlésre, és nem foglalnak állást, és nem tudnak összeszerveződni, és igazából olyan mozgásformákat és közlekedési formákat kéne megtanítani már a gyerekekkel, hogy ne veszítse el a türelmét, keresse meg, hogy a másiknak miben van igaza, ne azonnal támadásnak vegye, amit valaki elmond, ne keresse hátsó szándékot, és így tovább. Tehát ma én nekem a civil világgal kapcsolatban vannak abszolút pozitív és olyan tapasztalataim, amik azt mutatják, hogy a jól megszólított civil világ képes lábra állni, de sajnos van olyan tapasztalatom is, hogy nagyon nehezen kapnak lábra, a bezárkózás az ilyen nagyon érdekes, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzet az ahelyett, hogy az összefogásra késztetni az embereket, inkább a bezárkózásra készteti, holott pont most volna a szükség arra, hogy egyrészt a szolidaritást, másrészt az együttműködést, harmadrészt a önszerveződést, az egymás olyan segítését indítsák el, és nem ez történik, hanem inkább egy ilyen apatikus bezárkózást érzékelek.
Azért hadd reflektáljak erre, aztán a makroszintről majd a helyi politikához szeretném terelni a szót, mert úgy gondolom, hogy sok érdekes dolog van, amiről beszélhetnénk, de én egy kicsit attól félek, hogy a civil társadalomnak rossz szocializáció van, túl sokat nézi a televíziót, és azt látja, hogy az a legfőbb híradás, hogy csapataink harcban állnak, állandóan harcban állnak. És arról kevés híradás hallatszik, hogy csapataink békéket kötöttek, szövetséget kötöttek, csapataink együttműködéseket kötöttek, mert és hogyha ezt nem látja, akkor ő az együttműködését a társasházában, az óvodai szülők között, vagy a Városvédő Egyesületben is nehezen tudja ezt. Tehát rossz minták vannak. Nem akarom kizárólag vagy elhárítani ezt és a politikai szférára, de hát jelentős kórokozó ebben a jelenségben a politikai szektor. Persze, ha a civil társadalom nagyon erős lenne, akkor lehet, hogy ki tudná kényszeríteni a politikai elitből ezt a másfajta magatartást. De ha nincs nagyon ehhez hozzátenni, akkor ráterelném a szót annak az apropónak vagy arra az apropóra, amiért most hívtunk, most már második vagy harmadik alkalommal a negyedik, igen, mutatott közben a 15. kerületben egy nagyon érdekes technológiát vetettetek be, ami a részvételi demokráciának, a lakossággal való párbeszédnek a technika segítségével egy nagyon különleges esélyét hozta, ez a telefonos városháza, vagy telefonos közmeghallgatás. Mondj egy pár szót nekünk arról, hogy hogyan kerültetek ehhez egyáltalán, és mi ez a honnan szerezhető, aztán majd nyilván a részleteibe belekérdezünk, de hát honnan ismerhető meg ez a technológia, vagy ez a szolgáltatás?
Ez is onnan kell kiindulnom, hogy milyenek is ezek a közmeghallgatások, meg lakossági fórumok. Sajnos az a tapasztalatom, hogy egy-egy ilyen fórumra bármekkora híradást is verünk, mindig ugyanaz a 150-200 ember megy el, és mindig ugyanazokat a problémákat mondják el, ami persze egy hatalmas kritika a mondjuk az önkormányzat felé, hogy még mindig ez a probléma, pedig 5 évvel ezelőtt is ez volt. De valójában azokat az embereket nagyon nehéz megszólítani, akiknek egyébként volna mondani valójuk. Most ebből a felismerésből született az, hogy egy kezdeményezésnek talán az élére álltunk azzal, hogy most már negyedik ilyen telefonos városházát szervezzük, mert ennek a lényege az, hogy hogy ilyen automatikus telefongenerátorral föl tudunk hívni egyszerre akár 10 000 embert. Tehát ha van 10 000 telefonszám, már pedig egy 80 000-es kerületben még ennél nagyobb számú vonalas telefonszámmal is rendelkezünk, akkor ezt a 10 000 embert fölhívjuk, és biztatjuk őket arra, hogy maradjanak vonalban, tegyenek föl kérdéseket, és folyamatosan egyszerre interakciót is fölkínálunk, és fölkínálunk olyan lehetőségeket is, hogy a műsor közben, vagy a beszélgetések közben még akár közönői kutatási kérdéseket is föltehetünk, és ezzel a legutóbbi ilyen telefonos városházán egyszerre el tudtunk érni 5-6 000 embert, tehát a többiek nem voltak otthon, vagy nem vette fel a telefon, de ilyen tömegű hívást és részvételt nem igen lehet más módszerrel találni. Ennek az a, ugye mit mondunk, egyrészt mondjuk kritikával illetjük az embereket, hogy milyen passzívak, én is ezt tettem ugye itt az előbb, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy én végülis megértem, akkor nem azt várom, hogy ő jöjjön el, hanem én megkeresem őt, nem kell fölöltözzön, nem kell elinduljon este, sehova se, és nem kell egy pár bosszúságot vállaljon, hanem otthon a foteljában, a kényelmes ruhájában fog egy telefont, és belehallgat a beszélgetésbe, és alkalom adtán kérdéseket tesz föl. Egy-egy ilyen hagyományos értelembe vett közmeghallgatáson, ami mondjuk 1-1,5-2 órát tart, nem igen lehet többet föltenni, mint nem tudom én 5-6-8-10 kérdést, és azoknak az érdekessége sem olyan általában, amitől az ember úgy fölvillanyozódna.
Valakinek meséltem, itt már belenéztem ebbe a felvételbe, hogy elcsodálkoztam, majd erre rátérnénk, de ezeken az összejöveteleken általában 8-10 perces kérdések szoktak elhangozni.
A kérdés is rettenetesen.
Ami nyilvánvalóan valaminek lehetetlen a pódszere.
Így van. Tehát
most az élő fórumokról az élő beszélünk még, mert
éppen... Igen. Tehát elmeséli az életét, ami teljesen természetes, tehát valahol el kell mesélni az életét, de nem jutunk a kép, nem is biztos, hogy megértjük, hogy mit akar kérdezni. Én igyekszem ilyen fórumon is kitalálni, hogy tulajdonképpen ő mit is akar, mert megtisztelem azzal, hogy megpróbálok rájönni, hogy neki mi is a fájdalma, vagy mi a javaslata. Ezzel szemben ezen a telefonos fórumon már az indulásnál, amikor mielőtt a kérdés fölteszi, van egy moderátor, aki megkérdezi őt, és fölkészíti arra, hogy tömör kérdést tegyen föl, és próbálja meg megfogalmazni precízen, hogy az ne tartson tovább akár 10-20-30 másodpercnél, és a válaszok is nagyon gyorsak, tehát 2 percnél többet én se beszélek, vagy úgy, hogy csak 1 percet válaszolok, és azonnal jön a következő kérdés. Tehát egyszerre bezuhana a számítógép kép ernyőjére 10-20-30 kérdés, és a kint ülő moderátorokon kívül mellettem van még egy segítő, aki bekapcsolja a kérdéseket, nem biztos, hogy sorrendben, hanem mondjuk olyan ütemben, ahogyan mondjuk az egymást váltó kérdések jó ritmusban érkezzenek, vagy jó témákat karoljunk föl, vagy kapjunk föl. Az elején meghirdettünk egy-egy nagy témát. Most ebben az esetben, ezen a fórumon a két nagy téma volt, az egyik a közrend, közbiztonság, köztisztasság, örök kérdés, a másik pedig a fejlesztéspolitika volt, tehát hogy milyen fejlesztéseket szeretnek, gondolnak, vágynak, tehát itt sok mindent meg lehetett fogalmazni ennek kapcsán. Özönlöttek a kérdések, tehát tényleg olyan mennyiségű kérdés érkezett, hogy az önmagában megható volt, és valódi érdeklődést tapasztaltunk, amiben sok mindent kifejeztek az emberek, és elmondtak.
Hadd mondjuk el a hallgatóknak, hogyha valakinek kedve van, akkor utána tud járni a www.önkormányzatitv.hu, nyilván ékezet nélküli felirattal honlapon, meg kell keresni a december 8-át, december 8-a 15. kerületi önkormányzat közmeghallgatása. Az előbb itt a szerkesztői szobában egy kollégának mutattam éppen meg, de hát pillanatok alatt oda lehet érni, de Matyi, te ma hallgattál ebbe bele.
Igen, és megígérhetjük, hogy az adás Facebook oldalára föltesszük a linket.
Igen, és a mostani adás úgy zajlott, hogy melletted épp az alpolgármester asszony ült, és akkor ő rendszeresen elmondta, hogy pillanatnyilag 300-an, 600-an vannak a vonalban, 30-an várnak a kérdésre, tehát van egy folyamatos visszatájékoztatás, és akkor kiválaszt egy kérdés, és akkor te erre válaszoltál. Ami számomra megdöbbentő volt, hogy volt olyan, amikor azt mondta, hogy most 1100-an vannak a vonalban, ez egészen elképesztő. Mennyien, azt tudjátok-e, az adás végéről nem lett lecsípve a teljesen a tévén megnézhető adás végéről a legvége, és még látszik, hogy te magad is föltetted a végén a kérdés, hogy mennyien voltak, és mondták, hogy nem tudjuk, majd megszámoljuk, de tudjátok-e már, hogy hány kérdés hangzott el összesen, tehát hányan tudták megfogalmazni a kérdéseket?
Nem kaptam meg még a végső riportot, de talán csak azért nem, mert engem sodort itt az élet túlságosan, és én nem tudtam megnézni ennek a pontos adatait, tehát mindig készítenek utána a segítők egy riportot, amiben ha szeretnénk, és mondjuk a adatvédelmi törvény megengedni, akkor én akár vissza tudnám keresni telefonszám szerint, tehát én pontosan a hallgatóságot is meg tudnám keresni, és a közvéleménykutatási kérdést teszünk föl, azt célzottan is lehetne csinálni. Ebben ez a hallatlan izgalmas, hogy egy-egy témára, vagy egy-egy területre vonatkozó embereket is meg lehetne keresni, és nagyszabású konferencia, beszélgetéseket lehet ezzel csinálni.
Neked mi volt akkor a benyomásod mégis, hogy hány kérdés lehetett, amire te válaszoltál?
Hát én, ugye ez volt 1 óra 40 percig tartott, kicsit éreztük, hogy még van benne szufla a programban. Hát én azt hiszem, hogy nem volt egészen 3 perc egy kérdés, tehát szerintem olyan 30-40 kérdésre sikerült válaszolni. És
én ennek a kétszeresét tippeltem egyébként, de nem számoltam, végignéztem.
Elképzelhető. Nagyon, nagyon sűrű jöttek a kérdések, és már azért úgy értjük azt, hogy hogyan kell biztatni egyrészt az ortlégot, hogy kérdezzen, gyorsan mondja, mi is gyorsan.
Az nagyon jó volt, hogy állandóan megdicsérték a nézőket, hogy ilyen röviden, ilyen tömören kérdeznek, hogy ezzel a többieket segítik. Tehát miközben a fórumokon egyrészt versenyhelyzeteket szoktunk észlelni, amint a kérdező és a megkérdezett egymással rivalizál, itt pedig az együttműködés sugárzott ebből. Most nem nagyon, nem fényezni akarom ezt a helyzetet, de engem nagyon erősen megkapott ez az egész helyzet, és hogy nagyon pörgővé váltak az emberek. Már a jó értelemben, tehát hogy nagyon lényegre törően volt, aki ügyetlenebb volt, de az is bőven belefért az esendőség ebbe.
Tehát mondjuk most egy új mozzanata volt ennek a negyedik ilyen telefonos városházának, hogy kamera fölvette, és internetre azonnal, tehát egyenes élő internet adást is tudtunk csinálni. Tehát itt valójában a fiatalok megszólítása az egyik legizgalmasabb kérdés, és az, hogy el tudunk-e jutni hozzájuk, akik internet használók. Az idősebbek nem használják az internetet, de az, hogy valóban lehet is látni, nem csak hallani, hanem látni is lehet az illetőket, akik ott valóban dolgoznak, és jegyzetel, meg párbeszédben vannak a segítőkkel, tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, és látják, hogy itt, ez egy munka, tehát egy komoly munka folyik. Én szerintem rá fognak kapni majd a fiatalok is, hogyha olyan témákat vetünk fel, ami őket kifejezetten érdekli. Egy-egy ilyen adást megelőz egy promóciós hívás. Tehát egyszerre ezt a, most körülbelül olyan majdnem 10 000 telefont hívtunk föl, amiben fölkészítettük az embereket, hogy 2 nap múlva lesz majd ez az adás, ha érdekli, akkor üljön le a székébe, fogjuk önt hívni. Mindig hangsúlyozzuk, hogy ön számára egy ingyenes, hogy ne ijedjen meg attól, hogy neki ez pénzébe fog kerülni. A korábbi telefonos városházákon megkaptuk azt, hogy a teljes műsoridőben hányan hallgatták. Egészen meglepő számok voltak, tehát volt úgy, hogy 200-300 ember az egész adást hallgatta, valaki csak belehallgat mondjuk 10-15-20 percet, utána abba hagyja. Ez egy kicsit olyan, mint a főzés közbeni rádiózás és az ilyen háttér rádiózás, de szerintem ezek is nagyon jó dolgok, hogy bekapcsolódik csak, és érzi, hogy törődnek vele, aztán megnyugszik, hogy elég volt a törődésből, most majd elmegyek a magam dolgára, de ez is nagyon jó. Tehát az, hogy belekóstol, belelát abba, hogy megszólítjuk, otthon szólítjuk meg. Tehát én szerintem ennek az egésznek a legnagyobb varázsa, hogy a lakásába megyek barátsággal, és érzékeltetem vele, hogy egyébként kíváncsi is vagyok arra, hogy él, mire vágyik, mit akar, mi az, aminek örül, vagy ami bántja.
Azt mondjuk egy kicsit ilyen a helyzet leírásához tartozik, hogy azért a kérdések jó része nem a két fő témára fókuszált. Természetesen mindenkinek a saját hétköznapi utca járda problémája is nagyon fontos. Tehát, hogy az egy lassú folyamat talán, amíg rátalál a hallgatói vagy a hozzászólói kör, hogy azt az vagy önkorlátozást meg tudja tenni, hogy valóban csak a megadott témához kapcsolódik, de hát tényleg én is azt gondolom, tehát akár a biztonság, akár a várospolitikával, vagy a fejlesztésekkel kapcsolatosan azért hangzottak el kérdések, tehát volt mód ezeknek a kifejtésére. Egyébként most én úgy érzékeltem, hogy ebben a kérdezésben nagy részt olyanok telefonáltak, akik vagy a helyzet izgalmától, vagy eleve elkötelezettebbek és pozitívak voltak, tehát akik lojálisabbak voltak az önkormányzattal. Volt-e olyan most, vagy a korábbi alkalmakkor, amikor valaki élesen, vagy támadólag, vagy nagyon kritikusan reagált? Volt-e ilyen élményed az elmúlt időszakban?
Egy picit előbb arra térdék rá, hogy lojális és barátságos hívások voltak. Mi most vagyunk túl néhány olyan nagy dolognak az átadásán, ami egyébként érdekelt bennünket, hogy a visszajelzések milyenek. Én direkt kértem az alpolgármester asszonyt, hogy a dicséretekből elég, és ne adjon be többet. Sokkal többet dicsérték volna, főleg a lakótelepen élők azt a orvosi rendelőt és azt a lakóház felújítást, ami valójában egy olyan erős üzenetet hordozott feléjük, hogy mi nem maradékot akarunk adni, és nem csak egy ilyen placebót a lakótelepen élőknek, mert azt mondjuk a lakótelepen élők lényegesen jobbra vágynak, mint amit eddig bármilyen módon közintézmény, vagy akár milyen formában az önkormányzat juttatok nekik. Ez az orvosi rendelő, ez egy egészen magas színvonalú valami, és én már nem engedtem meg, hogy további dicséreteket beadjanak. Most a Zsókvár utcában a rendelő előtt van egy busz megálló, az emberek nem a buszt várják, hanem befele néznek az orvosi rendelőbe, mert a főutca felé néz az orvosi rendelőnek az összes nagy foájéja és előcsarnoka, ami egy teljesen új...
Transzparenciát
adott, egy teljesen új látványt kifele, befele, egy hatalmas zöld fal, amint a növényzet megnő, egy 8 méter magas, 50 méter hosszú zöld falat építünk, amin át lehet látni télen, nyáron, meg jótékony árnyékolással, de azért átlátok majd rajta, és a fények kiszűrődnek az épületből. Csak februárban fogjuk tudni igazán üzembe venni, mert addig próbaüzemek, meg mindenféle egyéb folyik. Valami elementáris hatás ez az orvosi rendelő az ott élők képzeletét is megragadta és megmozgatta. Egyrészt erre voltunk kíváncsiak, hogy vajon eljutott-e ennek a híre, meg egyáltalán az a szemlélet, filozófia, amivel ezt mi megcsináltuk.
Vagy a közérzetben megjelente.
Abszolút megjelent. Tehát az olyan erősen érzékelhető volt, hogy igazából nem lojalitást tapasztaltunk, hanem azt a visszajelzést, hogy ezért nem pusztán hálásak, hanem egyszerűen értékesnek érzik magukat. Tehát én szerintem a saját értékességük tudatában erősödtek meg, és ezt fejezték ki. Ezt lehet, hogy lojalitásnak is lehet mondani.
Hát nem, ez egy másik dimenzió. Ez egy másik, amit mondasz, igen. Ez nagyon fontos.
Na most ugye a kérdezők korábban sem voltak agresszívek. Tehát nagyon érdekes, hogy szerintem maga ez a módszer eleve azzal, hogy van egy bizonyos szűrés, meg van egy bizonyos fölkészítés a párbeszédre, az egy nagyon fontos dolog, és ez nem valamiféle cenzúra, hanem valóban egy olyan típusú fölkészítés, amire óriási szükség van. Tehát ahhoz, hogy az emberek, akik egyébként valóban érdeklődnek, de olyan módon lépjenek be egy párbeszédbe, ami a párbeszédet pozitívvá teszi, azt készíti elő ez a moderálás. Tehát az, hogy már van valaki, még nem jutottam el ahhoz, akitől majd kérdezni fog, de már van valaki, aki törődik velem, megkérdez tőlem valamit, van egy kis visszajelzés, és várok arra, hogy majd bekerüljek a hívásba. Ez egy kis izgalmat is jelent persze, hogy vajon tényleg bejutok, és csodálkozik, hogy tényleg bejut, és elcsodálkozik azon, hogy tényleg ott van, akit én hívtam. Tehát ezek mind olyan pozitív dolgok, ami még ha netán van is benne, van is a betelefonáló, vagy a telefonálókban egyfajta indulat is, mert mindig van azért. Azt is valahogy leszereli. Tehát ez a dárda lehull, ugye ez a húsvéti jelenet, hogy elejti a dárdát, és tényleg úgy látja, úgy érzékeli, hogy itt nem. Tehát az, amit mondtál azzal a jelenlegi ilyen közmeghallgatásokkal, meg fórumokkal kapcsolatban, ahol egymást panolják az emberek, itt meg egymást lecsendesítik. Tehát, és az, hogy hallgatom várakozás közben is hallgatom azt, hogy beszélgetnek, az is szerintem egy jótékony hatású. Tehát most anélkül, hogy én nagy tanfolyamokat csinálnék arra, hogy hogyan is kell párbeszédet folytatni, hogy meg kell tudni hallgatni a másikat, az odafigyelésnek micsoda ereje van, és milyen jó hatása van annak a beszélgetésnek, amiben a meghallgatás és a beszéd az úgy működik, mint a lélegzetvétel, hogy beszívom, kifújom, nem egyszerre akarom a befúvás, kifúvás közben mondani a mi atyánkot, és elveszítem közben az egésznek a ritmusát. Ez a ritmus is úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mentális hatású a résztvevőkre.
Mennyire költséges ez a technika az önkormányzat?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy költséges dolog. Tehát ez a mostani fórum, most írtam alá a végső számlát, ugye a legdrágább ebben az, hogy mondjuk most mi csak vonalas telefonokat hívtunk, hogyha mobiltelefonokat is hívtunk volna, akkor ez a többszöröse lenne. Ez emlékezetem szerint 2.600.000 forintba került. Tehát ez igen drága módszer. De én azt hiszem, hogy most 1 óra 40 percig tartott, tehát hosszabb volt, mint a szokás. Itt 1 óra 30 percig terveztem, és gondoltam, hogy ha már lecseng, és már látható, hogy elgyengült az egész, akkor hagyjuk abba, és inkább zárjuk le. Most még lehetett volna folytatni. A demokrácia nem olcsó. Tehát azért azt kell mondanom, hogy mondjuk ebben az évben egyet csináltunk, kettőt terveztünk, tehát két ilyen fórumot terveztünk, és szerintem többet kellene csinálni, és célzottan. Tehát nem ilyen generálisan, hanem azt mondom, hogy most kertvárosi emberekkel beszélek, akkor csak olyanokat fölhívni. Ha lakótelepi ügyekről akarok beszélni, akkor újpalotai telefonszámokat hívjunk.
Hát ez a személyes odafigyelést nagyon erősen még inkább megerősíteni, ahogy ha ez a szelekció megtörténik.
Ilyen szelekcióval fogunk.
És van arra valami mód, hogy ezt a technológiát, vagy ezt a lehetőséget megvásárolja, vagy sajátja legyen, mert gondolom most valami külső szolgáltatóval csináltatjátok. Szóval tud-e ez tartós? Van-e tervetek ezzel kapcsolatosan?
Hát először is be kell rendeznünk egy olyan stúdiót, amit nem mindig nekünk kell fölépíteni. Ez nem egy nagy dolog, ez kell 4 darab számítógép, ez össze van kapcsolva, van egy monitor, van egy felvevőgép, és az internet kapcsolatot meg kell oldani.
Hát tehát ez nem egy
eszeveszett dolog, ezt ki tudtuk építeni egy óra alatt, tehát minden eszköz megvolt hozzá, az kellett, aki ezt, ennek a lelkét bele tudta tenni, hogy a kapcsolat valóban működjön. Nagyon érdekes, hogy amikor az elsőt csináltuk, ez a telefonhívás, ez nem Magyarországról, tehát ez a generátor, ez nem Magyarországon működik, hanem ez külföldön működik, és kiderült, hogy a Magyar Telekom az ahhoz az árhoz képest, amiért nekünk ezt megcsinálták, majdnem 2-szer annyit kért volna. És nekik nem is volt ilyen eszközük, tehát azt mondták, hogy ők 10 000 telefonhívást 30 perc alatt tudnak lebonyolítani, tehát 30 percig hívják, ez a külföldről történő telefongenerátor pedig ezt 10 perc alatt lebonyolította, tehát mi 6 órakor kezdtük, 6-tól 6-10-ig így fölfutott a telefonhívásoknak a száma, és 7:30-kor megismételték, tehát azokat ismételték meg, akiket nem tudtak utolérni, uh-huh. Tehát a gép az rögzíti, hogy kit értem el, kit nem értem el, és még egy löketet adtak ennek az egésznek. Most ehhez már valóban az kell, nagy számítógép, nagy teherbírású telefonvonalak, az automata hívás is nagyon hatékonyan működjön, tehát rossz telefonviszonyok közepette és érthető legyen. Tehát ennél a tömegnél azt hiszem, hogy a technológia az most még talán számukra nem vásárolható meg. Ezt a módszert egyébként a Obama kampányban alkalmazták először, és például ugye Obama elérte a társadalombiztosításnak a törvényét, amit Amerikában nagyon nehezen lehetett keresztül verni. Ő ilyen fórumot tartott 40-50-et egy hét alatt. Tehát hihetetlen tömegben volt képes az emberekkel párbeszédet folytatni, ezáltal pozitív irányba befolyásolni. Legelső alkalommal egyébként a McCain kampány alkalmaztat, ez a McCain-Obama viadalban. McCain használta először, de igazán mondjuk ilyen kormányzati erővel az Obama tudta ezt alkalmazni, és célzott, nagyon izgalmas dolgokat tudtak kérdezni nagy tömegektől, tehát ott ilyen 30-40 ezres hívásokat bonyolítanak le, sőt még ennél nagyobbakat is, tehát egy hét alatt sok millió emberhez elérnek, és ennek a multiplikatív hatása óriási. Tehát amikor bejutok egy háztartásba, ott egy emberrel beszélek, de ezt elmondja a családtagjának, elmondja a szomszédainak, és képzeld el, mi történt. Tehát ennek a szétfutása az sokkal erőteljesebb. Tehát én még egy hétig kaptam visszahívásokat, meg utcán megszólítottak, hogy polgármester úr, de jó volt, köszönöm szépen. Tehát ez ennek a hatása, és sokáig tart. Tehát mondjuk ezt most karácsony előtt csináltuk, ugye most voltak ezek az átadások, de igazából ez kritikus helyzetben is érdemes megcsinálni. Tehát olyan helyzetben, amikor nagy problémákat kell megbeszélni. Krízis helyzetben, igen. Tehát krízis helyzetben is érdemes megcsinálni.
Van valami policy-tok, hogy hogyan tovább ezzel? Vagy pedig hát ez is nagyon jó, tehát nem akarok, hogy mondjam, nem akarok elégedetlen lenni, vagy mértéktelen lenni, de mégiscsak ez egy iszonyú jó lehetőség. Tehát ugye ebben nagyon sok mindent el lehetne a valódi párbeszédre, a valódi odafigyelésben érni. Belefér-e ez a napi ügyintézés mellett, hogy ennek ezzel kapcsolatosan valamilyen tervezés zajlik-e?
Nagyon érdekes volt, hogy ez a know-how-t birtokló társaság ennek a programnak a végén megmutatott egy olyan eszközt, amivel nem csak egy-egybe tudok beszélgetni, hanem sokkal szélesebb párbeszédet lehet folytatni, tehát sokkal intenzívebb körbeszélgetést is lehet csinálni. Ezt ki fogjuk próbálni legközelebb, hogy ez hogyan működik. Tehát sokkal élőbbé tud válni.
Tehát egy kicsit konferencia vonalszerű.
Igen, tehát amiben még mások bele tudnak kapcsolódni, de így a így nem az van, hogy én kérdezek valamit, és akkor valaki visszaválaszol, és a moderálást érzékelik az illetők, hanem egyszerre be tudnak sokan kapcsolódni. Ez akkor izgalmas, hogyha én egy lokális problémával találkozom. Tehát nem fut annyira szét a tematika, ilyen most általános tematika van, hiába mondok természetesen, hiába mondok én mondjuk két nagy témát, az emberek úgyis mindig arról beszélnek, amiről akarnak, tehát
kicsit nehéz befolyásolni,
kicsit tudom orientálni, de hogyha én mondjuk egy éles kérdést vetek föl, mondok egy példát, van nekünk
a fiatalok helyzete.
Fiatalok helyzete. Ez egy óriási téma, ebbe be tudnak kapcsolódni, én meg tudok szólítani akkor pedagógust, orvost, lelkészt, rendőrt, nem tudom kicsodát, azok vannak benne a konferencián,
vagy a fiatalokat is.
És kérem a fiatalokat, az ő képviselőik is, és ők kapcsolódjanak be ezekbe a beszélgetésbe, tehát azonnal reagálásokat lehetővé tudunk tenni, és hogyha én ezt kamerával föl tudom venni, sőt, ki tudok helyezni külső helyszínekre és ilyeneket, akkor ezeket be tudom vágni, tehát egy másfél óra alatt egy egész komoly dramaturgiát össze lehet rakni, ami egy élénkebb, izzóbb reakció sorozatot tud kelteni, tehát legközelebb is, ilyen ezt is kifolyó.
Még erősebb a kérdés. Szóval van-e valami konkrét tervetek, vagy pedig egyszerűen csak még tanulni kell ezt a vagy használni?
Most tanuljuk azért, tehát most azért nagyon nagyképű lennék, hogyha azt mondanám, hogy mi ezt már valami hihetetlen tervezettséggel csináljuk. Egyelőre a meglévő módszert próbáljuk alkalmazni, és ki fogunk próbálni olyat, amikor konkrét ügyben, konkrét témában. A fiatalok kérdése azért nagyon izgalmas, mert kvázi ilyen, ugye korábban volt a kulcsos gyerek, most van egy ilyen szakkifejezés, hogy elveszettség, tudatos ifjúság. És ez egy elég jó kifejezés. Tehát sajnos ez a jelenlő, főleg a lakótelepre, tehát ott, ahol ott élők, háztartások egy harmadában csonka család él, tehát egy édesanyja küszködik két-három gyerekkel, ott ez a probléma rettenetesen élő. Tehát hogyha én nem tudom megszólítani a fiatalokat, nem tudok eljutni hozzájuk, nem tudok fölkínálni nekik olyan eseményeket és olyan lehetőségeket, amivel ő élni tud, akkor a devianciában fog belefutni. Csinálunk ilyeneket, ez a Miénk a Grund, az egy elképesztő dolog volt, tehát előkerültek a fiatalok, amikor meghirdettük a fölújított dühöngőkbe a lakótelepi grundfoci bajnokságot, aminek bírója volt, nevezése volt, díjakat osztottunk, és az első két alkalommal csináltuk ebbe az évben, első alkalommal 43 csapat állt össze. Tehát ami hihetetlen tömegű csapat jött el, 6 fős csapatokat kellett csinálni, nevet kellett adni a csapatnak, tehát identitást erősítettük ezzel, mezük volt, sőt, akinek mondjuk nem volt meze, annak mi segítettünk, és rajtuk is hagytuk azt a mezt, és az, hogy előkerült ez az ifjúság, ez azt jelentette, hogy megszólíthatóak ők is. Tehát, és abba kell őket megszólítani, ami őket érdekli. Tehát ne abba szólítsam meg az fiatalokat, ami engem érdekel, az hiába akarom megszólítani, az nem fogja őket érdekelni. Tehát el tudunk indulni fölkínált eseményekkel, olyan programokkal, ami esetleg őt meg fogja mozgatni, el fog jönni, csináljunk egy diszkót, az milyen legyen. Tehát én valóban azt gondolom, hogy itt nekünk ahhoz a közeghez kell egy kicsit alkalmazkodni a megszólításban, amelyik nagyjából tudjuk, hogy mibe szólíthatom, és a visszajelzések alapján el lehet indulni. Egy nagyon komoly tervünk, hogy tavasszal elsősorban a lakótelepi fiatalokat fogjuk megszólítani. Ennek van egy másik ága, ami szintén nagyon izgalmas. Ide csábítottunk egy profi színházat, a Kortárs Magyar Színházat, ez a Koma Színház.
Többször voltak itt a Civil Rádióban vendégek.
Többször voltak itt egy kiváló társaság, most kaptak tőlünk egy játszóhelyet, és ők kijárnak iskolákba, és ilyen nyitott hetet tartanak, és tényleg elég ügyesen meg tudják szólítani a gimnazista, tehát inkább a 16-18 éves korosztályt, úgyhogy most már tapadnak rájuk, tehát van egy külön klubjuk és körük, akik segítenek nekik, és terjesztik a színház iránti szeretetet, rajongást, és én ezt a vonalat, tehát ezt a kicsit plebejusabb foci és a szabadidő eltöltésével kapcsolatos iránt, és ezt a másik iránt, amiben a színház az önkifejezés, tehát a lényege az, hogy saját magáról tudjon beszélni. ők ebben nagyon ügyesek. És azt hiszem, ez, talán ez a két dolog, amiben elkezdjük majd a helyi fiatalságot megmozgatni.
Izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fájtla tereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fájtla tereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Fájtla tereszt, lányjá válik, sírni kezd.
A Ferenci Racka Jam, jól mondom, Matyi, együttest hallhattuk, és a Demokrácia Most mai vendége László Tamás, aki a 15. kerületi polgármestere, egyébként országgyűlési képviselő is, de a mai témánk alapvetően a helyi, a lokális munka. Telefonos Városháza szerveződött immár negyedik alkalommal, legutóbb most december elején a 15. kerületben, és ennek a technológiájáról és ennek az élményeiről beszéltünk. Egy kicsit tovább lépnénk, de annyit hadd mondjak el, hogy amikor én ezt a lehetőséget, vagy ezt a módszert éppen tőle Tamás megismertem, akkor elkezdtem kutatni, és láttam, hogy van ennek egy nemzetközi honlapja, ahol rá lehetett keresni, és néhány dolgot ezzel kapcsolatban meg lehet ismerni, tehát hogyha van, akit ez érdekel, akkor azt is megígérjük, hogy a Facebook oldalára a műsornak ezt is föltesszük, majd azon kívül, hogy a már emlegetett önkormányzati tv.hu honlapot is megjelenítjük, ahol akit érdekel, visszamenőleg rekonstruálhatja, megnézheti, vagy legalábbis belenézhet egy 90 vagy 100 perces fórumműsorról van szó, de mégis az ízét és a feelingét megérezheti. Ahogy visszatérnénk a kerületi munkához, Volt egy jó egy évvel ezelőtt, azt hiszem, egy elég jelentős visszhangot kiváltott felhívás. Ötletpályázatot hirdettetek az újpalotai főtérre. Ha jól emlékszem, 60-valahány pályázó volt, ugye? 64
65.
Vagy 65. Ha azt számoljuk, hogy ezek gyakran 4-5 személyes műhelyek, az azt jelenti, hogy ez egy nagyon széles szakmai kört érintett. Szakember barátaim mondták, hogy azért is volt ez reveláció, mert nem nagyon volt mostanában pályázat, a valódi igazi pályázat, tehát ezért is az érdekes lehetett. Hogy merült ez föl, meg milyen kifutása van ennek, szóval miért csináltatok ilyet?
Ezt a újpalotai főteret és közösségi házat, tehát itt igazából a közösségi házon van a hangsúly inkább. Ezt nagyon régóta tervezzük, tehát amikor végül lehetőségünk volt rá, hogy ezt elindítsuk ezt a dolgot, akkor azonnal nekiláttunk, hogy egyrészt dolgozzunk ki egy olyan pályázati programot, ami érdekes és vonzó, tehát itt tulajdonképpen azért minden pályázat esetén, még hogyha nagy ínség is van a építész társadalomban, akkor is azért szükség van arra, hogy legyenek olyan hívó szavak, olyan kihívás, amire azt mondja, hogy na én bedobom a kalapomat a ringbe, vagy a küzdőtérre, és azt hiszem, hogy megtaláltuk ezeket a hívó szavakat. Ez abból látszik, hogy óriási tömegben jelentkeztek, és nagyon komoly tervező kollektívák, akik az egész lakótelepet igyekeztek megismerni, tehát olyan tanulmányokat készítettek a műleírások tanúsága szerint, meg a rajzok tanúsága szerint, ami egészen megható, mélységű és minőségű, és a legérdekesebb az volt, hogy a lakótelepi létet nem utasította el senki, tehát magát a lakótelepet nem illették dehonestáló megjegyzéssel, hanem látható volt, hogy
feladatot láttak,
hogy feladatot benne. Láttak benne, társadalmi feladatot láttak benne, amire valamiféle választ kell adni, és a tervek nagy része olyan volt, amiben nem akarták agyon csapni a lakótelepet, hogy mondjuk kicsit ilyen egyszerűbben fejezzem ki magát. Tehát nem az volt, hogy most ez olyan, amivel szemben teszek le egy tervet, hanem képesek voltak egyszerre mondjuk beleélni magukat az épülettel ebbe a környezetbe, és ugyanakkor azért mégis valami jelként egy újat adni. Nagyon érdekes, hogyha megkérdezzük a 15. keletben élőket, egy rákospalotai embert, hogy te ki vagy, ő azt mondja, hogy rákospalotai, ha egy pestújhelyit, ő azt mondja, hogy pestújhelyi vagyok. Ha egy újpalotait megkérdezek, ő azt mondja, hogy én 15. kerületi vagyok.
Ami a nagyon érdekes. Hallgatóknak, hogy ez a három város része van ennek a kerületnek.
15. keletnek ez a három nagy része, és egy ilyen tervpályázat, ha az építészeti kihívást említem, egy nagy középületet kell itt megvalósítani, akkor ennek egy jelértékűnek kell lenni. Tehát olyan, amire azt mondom, hogy ott találkozom, és meg tudom jelölni azt a helyet, ahol én találkozni akarok valakivel. Tehát egy identitás képző épületet akartunk lakótelepi környezetben. Ott ez volt a legérdekesebb, hogy rengeteg olyan terv volt ezek között, amely képes volt erre, anélkül, hogy most valami előrángatott, vagy valami utánérzéssel próbált volna kifejezni valamit.
És hogy nem az építészeti önmegvalósítás volt így ebben, ez nagyon fontos szerintem.
Ezért nagyon fontos. Tehát nem,
tehát
nem
alázat volt.
Így van. Így van. Tehát
amennyire én ismerem ezeket a rajzokat.
Természetesen nem mind volt tökéletes, de a 65-ből 50-et meg kellett volna vennünk. Tehát olyan jó tervek voltak, hogy eszenem vérzett. Így is lényegesen több tervet vettünk meg.
Mennyit?
Azt hiszem talán 10-et vagy 12-t, tehát többet, mint amit terveztünk.
Tehát nem csak díjazottak nem voltak,
csak díjazottak, hanem meg... voltak meg.
Ez mit jelent ezt a hallgatóknak is? Mondjuk el, hogy egy ötletpályázat az ugye nem konkrét építészeti tervet tartalmaz, hanem talán valami, tehát mi is az igazi funkciója ennek?
Az ötletpályázatnak igazából az a funkciója, hogy egy végső megoldás irányába kapjunk minél több gondolatot, eszmét, helyi megjelölést, kapcsolatot, koreográfiát, amit utána egy végső programba lehet önteni. Én azt mondom mindig, amíg főiskolán tanítottam, akkor is mindig elmondtam, hogy kérem szépen egy jól meghatározott feladatra egy válasz van. Ameddig több válasz van, addig még nem határoztam meg a lehető legkörültekintőbben magát a feladatot. Ugye korábban azt mondták, hogy azért nem írunk ki tervpályázatot, mert úgyis majd csak egyet valósítunk meg, inkább egy alakit bízzunk meg, lehetőleg a ismerősünket, és azt csinálna valamilyen tervet. Ezzel szemben egy tervpályázat, az olyan
ötletpályázat,
ez olyan mennyiségű, tehát az építészek ugye azt mondják, hogy mennyi az egy négyzetcentiméterre eső gondolat. Tehát mi ezt az rajz négyzetcentiméterre eső gondolatot kerestük. Ez egy olyan rendkívüli erejű szövedéket képes alkotni, amiből nem könnyű onnan kezdve persze a végső programot megfogalmazni, de mégis, ha beszívjuk az összes gondolatot, az összes ötletet, akkor egyszer csak azért ebből kiviláglik, hogy ez a mozdulat igen, az a mozdulat talán nem. És azokból a mozdulatokból, a gesztusokból, formákból, stb. Meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az, amit mi a végén egy valódi tervpályázatként meg akarunk valósítani. És ezután egy valódi tervpályázatot fogunk írni. Most folyik az a munka, hogy most valójában milyen legyen a végső programja ennek a közösségi háznak. Nagyon érdekes volt, hogy a tervpályázatban magával a térrel kapcsolatban az egyik kollégánk ötlete volt, egy nagyon frappáns és jó ötlet volt, hogy a tér használatának adjanak javaslatot a őszi-téli és a tavaszi-nyári hasznosításra. Tehát mit fognak csinálni évszakonként?
Tehát
ezen
a kiírásban már ez a feltétel
így szerepelt, és a tervezők azok teljes tervlapokat szántak ennek a gondolatnak, hogy mi mindenre használható egy tér. Tehát én az legizgalmasabbnak ezt tartottam az építészeti megfogalmazáson kívül, hogy mennyi mindent képzeltek bele a térbe, és mennyi mindenre használható egy tér. És valójában ez a legerősebb üzenet a közösségek felé, hogy a tér, a köztér az a közösségé, ő használja lehetőleg minél több mindenre. Ezek valóban a szabadtéri előadástól kezdve az adventi vásáron keresztül, a korcsolyázáson át, az egyszerű leülésen keresztül, a találkozóhely, az információs tábla kihelyezése, a hallatlan érdekes dolgok, tehát az elkülönüléstől kezdve a nagy közösségi rendezvényig a térre mindenfélét elképzeltek. Gyerekeknek helyet találni, fiataloknak helyet találni, időseknek helyet találni. Én azt hiszem, hogy ez a gyűjtemény, amit most már összeállítottak itt a kollégáink, ez egy olyan érték, amivel majd elő lehet lépni az emberek elé, és azt mondani, hogy igen, én fogok termelő piacot csinálni, biopiacot, jégpályát, és egy csomó olyan dolgot, amivel oda tudtok jönni, és élhetitek a teret. Tehát ugye egy olasz tér, mondjuk egy
a mediterrán ember,
de mondjuk az éghajlat is azért ezt sokkal könnyebben lehetővé teszi, egy teret átalakít, átél napjában 4-5-ször. Tehát piac van ott, aztán azt kitakarítják, akkor egy kézilabda pálya, akkor délután sziesta, akkor csend van, és akkor leginkább akkor lehet nyugalomba bókrászni, és akkor egyszer csak kitelepül a homlokzat és az emberek a térre, a tér szegélyén, azt egyszer csak a közepén megjelennek pantomimesek, és nem tudom, miket csinálnak. Tehát én azt hiszem, hogy nekünk azért egy ilyen fajta mozgásformát és kultúrát kellene kiépíteni, és egy ilyen tervpályázat ebben is egy nagy lökést tud adni.
Már csak perceink vannak, és még több témánk lenne, mint ahány percünk van. Igazából azt hadd kérdezem, hogy ebben a helyzetben, amikor lógóval, apátiával, állandóan a pénzhiányról beszélünk, nyilvánvalóan, hogy ez érinti a 15. kerületet is, tehát nem lehet egy másik Magyarországban lenni, vagy egy másik világban. Mégis hogy látod, hogy ezek a, és még az a számtalan példa, hogy, és itt már a Civil Rádióban volt egyszer egy kis külön műsort szenteltünk annak több szereplő megszólaltatásával, hogy milyen katér címmel hirdetett az önkormányzat egy olyan pályázatot, ahol már a közösség valódi bevonása megtörtént, a közösség mozgósítása. Szóval ilyen módon mint a telefonos városháza, mint a főtér tervpályázata, most ugye Rákospalota főtér tervpályázata van előkészítőben, mint ez a kis tereknek a környéken lévő lakosság bevonása, ezek tulajdonképpen egy kicsit arra serkentik az embereket, azt hitetik el, mintha talán valami mégis történhetne, de közben nem látszik ennek, vagy a környezet, a külvilág ezzel ellentétes üzeneteket hordoz. Mi lehet a jövő ebben a helyzetben, vagy ez a feszültség megoldható-e? Mit lehet csinálni itt, ha tisztességgel akar valaki?
Szóval hitet kell elültetni. Tehát ebben miénk a tér pályázatban a legérdekesebb dolog az a folyamat, hogy mi ezt meghirdettük, 38 ilyen kis teret hirdettünk meg, ami a kerületben létezik, és ebből 10 térre adtak be pályamunkákat. A legizgalmasabb ebben az, hogy 8-10 ember összeállt, olyanok is, akik addig nem ismerték egymást, leültek egy asztal mellé, többször bejárták azt a teret, próbálták megismerni, bevonták a gyerekeket, de rengeteg gyerekrajzot kaptunk, ami szerintem a legérdekesebb része ennek a dolognak, és vannak olyan csapatok, amelyek profi rajzokat és ötleteket.
Voltak építész is talált,
így van. Tehát ez önmagában egy óriási dolog. És most a második fázis, és meghirdettük, hogy a 10 közül melyik 6-tal folytatnánk tovább. 1 millió forint értékű, kapacitást ajánlottunk föl, azzal, hogy ők is tegyék hozzá a munkájukat, a felajánlásukat, és most azért még a terveket megszemlélve, a saját gondolatainkat is beleadva, ez még hozzá fogunk adni még 1-2 millió, tehát plusz 1-2 millió forintot is hozzáadunk ehhez terenként, és január folyamán minden kollektívával külön-külön fogunk találkozni, hogy a végső megoldást keressük. Hát bizony, amikor kiszámoltuk, hogy azok az ötletek, amiket leírtak, mennyibe kerülnek, volt olyan, ami 30 millió forint alatt volt alsó, ha fölött volt alsó hangon. Ebből az következik, hogy egyrészt ezt be kell mutatni nekik, hogy mennyibe kerül az a gondolat, amit ők elképzeltek.
Mármint, hogy az önkormányzatnak kell bemutatni a közösségnek,
hogy ennek ez rengetegbe kerülne, és elkezdeni egy picit ilyen gazdasági fejjel is gondolkodni, hogy kérem szépen, mi hajlandók vagyunk részletekbe megcsinálni, de szálljunk le egy picit a földre, és leginkább azt nézzük meg, hogy az ő saját munkája hol adható be, és hol válhat a leghatékonyabbá és a legértékesebb. Tehát például olyan tér, amik nem is igazi tér, ez egy lakótelepi helyzet, ahol most végül is azt fogjuk javasolni, ez éppen tegnap délelőtt beszéltük át ezt a kis teret, hogy leginkább egy nagy toronyháznak a bejárata környékére koncentráljunk. Tehát, hogy azt a megérkezést, amelyik éppen egyébként a legtöbb konfliktust tartalmazza, azt próbáljuk meg humanizálni, és majd onnan lépjünk ki a háztól távolabb eső részekre. Tehát először a épülete melletti világot próbáljuk meg úgy alakítani, hogy legyen ott pletykapad, legyen ott hirdetőtábla, legyen ott biciklitároló. Az épületnek a közvetlen környékén ültessük el a petúniát, ne valahol messze, hogy a locsolást is meg tudják majd oldani. Tehát próbáljuk meg, most azt próbáljuk, hogy ezt a szemléletet, és az, hogy meddig ér el a keze, azt próbáljuk meg megfogalmazni. Nagyon érdekes lesz szerintem ez a beszélgetés is. Heti 2 csoporttal fogunk találkozni, tehát január folyamán véglegesíteni fogjuk az elképzeléseket, és azt tervezem, hogy én magam is oda fogok menni, rakni a követ, rakni a lukat fúrni, elhelyezni a hirdetőtáblát, együtt lefesteni. Tehát ebbe a pláne az, hogy együtt csináljuk, az övé lesz, tehát azt fogja érezni, hogy ez az enyém, le fogja állítani a vandál kezet meg a rendetlenséget, és egészen biztos, hogy a további munkálatokban nagyon erős partnereket fogunk találni.
Köszönjük szépen, az időnk elfogyott, a témánk még maradt, úgyhogy ígérjük a folytatást. László Tamás, a 15. kerületi polgármester, országgyűlési képviselő volt a mai vendégünk. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mi 2 hét múlva jelentkezünk, a hallgatóknak áldott boldog karácsonyt kívánunk. Maradjanak velünk, ez itt a Civil Rádió. Néhány percen belül a Filagória védett közösségi tér, Ruzsa Viktor műsora következik.